Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, hogy láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg a Jókai iskola néhány diákjának, felkészítő tanárának a szolgálatát.
Meghúd a lelkem, te néked nagy felség, Szent Háromságban ki vagy egy Istenség. Csak téged illet minden tisztesség, mert téged úrral az egész fölség. Imád téged a napnak fényessége, az éjszakának titkos sötétsége. Imád a holdnak ő teljessége, a csillagoknak békessége. Imád a tenges, a vizek folyása, a sok hegyeknek magas fennállása. Minden szeleknek széjjel oszlása, s a madaraknak ékes szólása. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet. Megszentelőmet, erősítőmet, én Istenemet, egy segítőmet. Imádlak téged, egyedül uramat, nem vetem másban én bizodalmamat. Mikor imádlak, hagyd meg én szómat, írd be könyvedbe hódolásomat.
Ima, köszöntelek a folyók zúgásával, a felhő arcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Köszöntlek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással. Mind a tiéd, valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsaidat, eleven mezőn és ideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében.
Szép volt, Isten volt, egy volt a világ. Tél, tavasz, nyár, ősz, meghitt tarkaság. Égen és földön mosolygott a rend. A nap hajnalban mindig megjelent. Mennyei munkás, hős, nagyra becsült, barát, aki velem kelt és feküdt, és fűtött nekem, és világított. Fák közt a kert 100 tűzszeme nyitott, és eső jött, és elverte a port, s éjjel szelíden csőzködött a hold. S mindezt nekem tették személyesen, és érdekes volt látni, hogy milyen ügyes az ember. Én is az leszek? Miért ne? Borzongó percek, s naphosszú öröm. A tengertől még nem váltam külön, nem voltam sziget. Imák és csodák, szép volt, Isten volt, egy volt a világ.
Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. ás le a föld alá. Csontokból és kövületekből szándékainak lámnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Isten rajtad, végtelen könyv. Isten benned, végtelen mosoly.
84. Zsoltár. Sóvárgás a templom után. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem!
Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.
Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézd ránk! Tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik.
Köszönjük szépen a Jókai sok szolgálatát. Ilyenkor, amikor minden hónapban egyszer őket látjuk, akkor igazán megmelegedhet a szívünk, és egy kicsit úgy kis húzzuk magunkat a padban, hogy íme nem hiába járnak ezek a gyermekek ide, és nem csak ismereteket szereznek, hanem hitben is előre haladnak. Köszönjük ezeket a szolgálatokat. Isten áldja a gyermekeket is, szüleiket, és nagyon hálásak vagyunk az ott oktató, nevelő, munkát folytató tanárokért, segítőkért.
Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezessel bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található János evangéliumának 13. részében, az első 17 versből. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie, e világból az atyához. Jó lehet szerette övéit e világba, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta, Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdó tálba, s elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, és így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek most, még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, hogy Isten szent lelkének boldogsága a miénk is lehessen, gyertek, csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalja és áldja a mi lelkünk a te nagy nevedet, Urunk, mert immár bejutottunk te elődbe, a te templomodba, és köszönjük, Urunk, hogy ott lehetünk, ahol szent lelked és ígéreted által te magad is lakozást vettél. Ó, Urunk, mégis, amikor már egészen közel jutunk te hozzád, és immár megnyitjuk szíveinket, hogy befogadhassuk a te igédet, engedd meg, Urunk, hogy komolyan vehessük, szent az a hely, ahol állunk. S mint egykoron Mózesnek is le kellett venni saruit, adj nekünk, Urunk, lelki őszinteséget, bűnvallást, és meghajló lelket te előtted, hogy le tudjuk tenni, és le tudjuk vetkőzni mind azt, ami meggátolja lelki hallásunkat, aki elveszi lelki látásunkat, Urunk, hogy ne lássuk meg a valóságot, az életet magát, Krisztust. Úr Jézus Krisztus, te, aki a vaknak megnyitottad szemeit, engedd meg, hogy ma megláthassuk mi az igazi szeretet, engedd meg, hogy meghallhassuk igédből a valóságot, és engedd meg, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem engedd meg, hogy meg is tudjuk azt élni. Úrunk, hányszor félre csúszik arcunkon, életünkön az állarc, és miközben beszélünk sokszor rólad, nem tudjuk szeretni egymást. Engedd meg, Urunk, hogy te tőled, aki úrként és királyként, a mennyek országának uraként aláhajoltál, s megmostad egykori tanítványaid lábát. Tudjuk, hogy most is itt vagy, Urunk, hogy megtisztíts bennünket minden bűnünktől. Engedd meg, Urunk, hogy őszinte szívvel tudjunk megnyílni ma előtted. Így áld meg az ige hirdetőit, s minket is az ige befogadóit, Jézus Krisztus által. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, János evangéliuma 13. részéből, a 13. rész válogatott verseiből. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelenéki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mindnyájan jól ismerjük ezt a történetet, amely húsvét közelettével talán minket is egy kicsit közelebb visz, ráhangol az eljövendő ünnepre. Azonban nem csak az ünnep közelsége az, amely aktuálissá teszi a lábmosás történetét, hiszen minnyájunk számára minta Jézusnak az Atyával való szoros közössége. Ahhoz, hogy a hétköznapokban győztesen tudjuk megvívni a hitnek szép harcát, az Úr Jézusra nézve tőle kell tanulnunk, és engednünk, hogy ő maga igéje és szent lelke által tanítson minket. Mi az első szembeötlő igazság, amit az Úr Jézustól ez alapján, a történet alapján megtanulhatunk? Tudta, hogy eljött az ő órája. Többször olvashatunk erről az evangéliumokban egy-egy csodával, vagy éppen azzal kapcsolatban, hogy az ellenségei el akarják fogni Jézust, hogy nem tehették, mert nem jött még el az órája, nem volt annak itt az ideje. Az Úr Jézus Atyával való szoros közösségének egyik alapja az volt, hogy teljesen az Atyához igazodott. Mindenben Istenhez igazodott, semmit sem tett anélkül, hogy ne nézett volna mennyei Atyára. Nem volt ez másként az időbeosztásával és az időzítésével kapcsolatban sem. Mondhatjuk azt, hogy az Úr Jézus az ő életének az óráját az Atyáéhoz igazította. Soha nem késett, nem érkezett túl korán, nem kapkodott, nem maradt le semmiről, mindent abban az időben tett, vagy hagyott magával megtörténni, amikor az Atya akarta. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus nem sodródott az idővel, meg a korral, meg a korszellemmel, hanem nagyon tudatosan vitte véghez az Isten rávonatkozó tervét. Azt látjuk, hogy az idejét is Istenhez igazította. A tegnapi este folyamán nyilván mi is minnyájan átállítottuk az óráinkat, egy nemzetközi egyezményhez igazítottuk magunkat. Azonban az a kérdés, hogy lelki értelemben mi hova, kihez és mihez igazodunk. És itt ne csak az időbeosztásunkra gondoljunk, ne csak azt tegyük fel magunknak kérdésként, hogy vajon az időnket, a napi rendünket Isten órájához igazítjuk-e. Ez is nagyon fontos és lényeges kérdés, de talán ennél még fontosabb, hogy Isten-e számunkra az igazodási pont, a viszonyítási pont. Vajon a vele való kapcsolatunktól tesszük-e függővé az életünknek a különböző területeit? Tőle függ-e az életünk, ránézve alakítjuk-e azt, a kapcsolatainkat, az időnket, az erőnket, vagy éppen a pénzünk beosztását? Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus sziklaszilárd jellemének és a krízis helyzetekben való kitartásának az oka éppen az volt, hogy mindig mindenben az Atyához igazodott. Hogyan tudott az Úr Jézus a halála előtt néhány órával ilyen nyugodt, békés, határozott lenni, és mindeközben szolgálni mások felé? A lábmosás története alapján három kulcsszó köré tudjuk csoportosítani Jézus kitartásának alapjait, és egyben ez az a három kulcs, ami számunkra is megnyithatja a boldogság kapuját. Ha ezt a hármat megtanuljuk az Úr Jézustól, akkor tudunk mi is szilárdan megállni az élet viharaiban, és közben szolgálni mások felé. Ez a három egyszerű szó így hangzik: tudta, szerette, cselekedte. Tudta, hogy kicsoda Isten, tudta, hogy ki az, aki elküldte őt, hogy elvégezze a megváltás művét, élő, személyes közösségben volt a mennyei Atyával. És nem csak tudta, hogy ki küldte őt, és mi a küldetése, hanem szerette az ő küldőjét, szerette a küldetését, és szerette azokat, akikhez Isten küldte. Végül pedig azt látjuk, hogy nem csak tudta és szerette, hanem cselekedte is Isten akaratát. Isten szent lelkét segítségül hívva most vizsgáljuk meg, hogy a lábmosás történetén keresztül hogyan vonul végig a Jézusra jellemző tudta, szerette, cselekedte hármas. Az első és a harmadik versben olvassuk, hogy tudta, hogy eljött az ő órája, eljött az ideje annak, hogy átmenjen e világból az atyához. Ahogy már korábban is említettük, Jézussal nem csak megtörténtek a dolgok. Ő nem egy sodródó ember, nem csak a körülmények, vagy nem a körülmények áldozata, hanem Istenre hangolódva nagyon tudatosan az ő tervét valósította meg. Azt mondja a harmadik versben, tudta, hogy honnan jön és hová megy. Nem volt kétségbe esve. És gondoljunk bele ebbe, kedves testvéreim, hogy talán nagyon sokszor nem éppen ez-e, ami kétségeskedéseinknek, a félelmeinknek, a bizonytalanságunknak az oka, hogy nem tudjuk, honnan jöttünk, nem tudjuk, hol tartunk, és nem tudjunk, hogy merre felé megy az életünk. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, kedves testvéreim, hogy mi tudjuk-e, hogy honnan jöttünk. Tudjuk-e, hogy honnan szabadított meg bennünket a mi élő Istenünk? Egyáltalán igaz-e ránk, hogy Isten már kiszabadított bennünket a bűn Egyiptomából, a bűn egyiptomi fogságából? Engedjük-e Istennek, hogy ő vezessen, ahogy annak idején vezette az ő népét a pusztai vándorlás során? És látjuk-e magunk előtt a célt? Nem a holnapi napot, nem a holnap utánt. Látjuk-e a mennyei célt? Látjuk-e az ígéret földjét? Látjuk-e Istennek a lelki országát, amelyben élünk és amely felé tartunk? Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi tudjuk-e, hogy honnan jöttünk, és tudjuk-e, hogy merre tartunk? Mert amíg ezt nem tisztáztuk magunkban, addig mindig csak sodródni fogunk, addig mindig csak kétségeskedünk, addig mindig csak kapkodunk, és addig mindig csak a korszellem fog bennünket meghatározni. Igaz-e ránk nézve az, amit Pál apostol mondott, átmentünk a halálból az életbe. Az Úr Jézus tudta, hogy a halála átmenetel az atyához. Átmenet a látható valóságból a láthatatlan valóságba. Ez a következő kérdés, kedves testvérem, hogy fel kell tennünk magunknak. Tudunk-e mi is így tekinteni a halálra, mint átmenetelre, mint átmenetre? Egyrészt úgy, hogy nem végleges, hiszen átmeneti, ezzel nem ér véget az életünk, mint sokan tévesen gondolják, hogy kiássák a sírt, betesznek néhány méter mélyre, ránk dobják a földet, és vége. Sokan szeretnék, hogyha csak így lenne vége az életüknek, a létezésüknek, mert Isten nélkül élték le az életüket. És inkább ezt hiszik, mert nem akarnak elszámolni az élő Istennek a saját életükkel. A halál nem végleges, csak átmeneti. Másrészt, mint eszköz, út, a célba juttat bennünket, hiszen azt olvassuk, hogy eljött az ideje, hogy átmenjen e világból az atyához. Jézusnak a célja az a mennyei atya volt. Ránézve hozta meg a döntéseit, ránézve mondta ki a szavait, ránézve vitte véghez a cselekedeteit. Az atya volt a célja, hogy eljusson újra hozzá. Ilyen értelemben is átmenet volt csak a halál, egy eszköz, egy út, ami célba juttatta. Ha Krisztuséi vagyunk, a halál számunkra sem jelenthet mást, mint hogy átmegyünk e világból az atyához. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy tudunk-e mi így tekinteni Istenre? Mondhatjuk-e azt élő reménységgel, hogy a világ mindenség teremtője, fenntartója, Jézus érdeméért az én mennyei atyám is. És én tudom, hogy az életem nem a sír felé tart, nem a megsemmisülés felé tart, nem a lebomlás felé tart, nem a tönkremenetel felé tart, hanem az Isten országa felé. Afelé, a mennyei atya felé, aki Jézus Krisztusban eljegyzett engem magának. Azt olvassuk utána, hogy az Úr Jézus tudta, hogy az Atya mindent a hatalmába adott. Tisztában volt teljhatalmával. Ismerte küldőjét, ismerte küldetését, ez volt erőforrása, bizonyosságának az alapja. Az Istennel való közössége és a neki való engedelmessége volt az élete motorja, és ez volt örömének, békességének a forrása. Így tudott alázatos lenni, Istennek engedelmeskedve, az ő hatalmát birtokolva és felhatalmazását bírva. Tudta, hogy övé minden hatalom. Ez motiválta az ő cselekedetét, hogy meg tudta magát alázni, hogy szolgálni tudott, hogy rabszolgai munkát végzett, amikor megmosta a tanítványok lábait. Milyen érdekes, hogy a világ mindenség ura, teremtője, fenntartója, tisztában lévén az ő erejével és hatalmával, le tudja venni az ő felső ruháját, és végig tud menni, és meg tudja mosni a tanítványok mocskos lábait. Mert tudta, hogy kihez tartozik, mert tudta, hogy ki az ő Istene, mert tudta, hogy ki az ő küldője, és élő közösségben volt vele. Tudta, hogy neki adatott minden hatalom mennyen és földön, és ezért nem szégyelte, ezért neki nem esett nehezére, ezért ő nem féltette a hatalmát. Azt kell látnunk, hogy csak azoknak esik nehezére megalázkodni és szolgálni mások felé, akik bizonytalanok magukban, akik bizonytalanok státuszukban, akik féltik a hatalmukat. Az ilyen emberek nem tudnak szolgálni, az ilyen emberek nem tudják magukat megalázni. Akik maguknak tulajdonítják a hatalmat, akik maguk javára akarják azt használni, azok nem fognak tudni soha megalázkodni, és nem tudnak soha szolgálni. Ha elfelejtjük mi is, hogy mindazt a hatalmat, mindazt a képességet, amit Istentől kaptunk, azt kitől is kaptuk, és mire is kaptuk, akkor nem fogunk tudni meghajolni, nem fogunk tudni lehajolni, segíteni és szolgálni. Ezért ne feledjük el azt, amit az Úr Jézus néhány fejezettel később Pilátusnak mond, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha nem onnan felülről adatott volna néked. És itt elsősorban nem Tiberius császárra gondolt az Úr Jézus, hanem arra a mennyei hatalomra, a királyok királyára, akitől származik minden hatalom és mindenkinek a hatalma. És azok a tisztségek, azok a feladatok, amiket mi ellátunk és mi betöltünk, azok a mennyei atyától származó felhatalmazásból fakadnak. Mi elsősorban nem a közvetlen főnökeinknek tartozunk elszámolással, bár nekik is. Mi elsősorban minden hatalom forrásának, az Istennek tartozunk elszámolással, és a legegyszerűbb, a leghétköznapibb dolgokban is. Ezért, amikor végezzük a munkáinkat, a feladatainkat, a tanulásunkat, lebegjen mindig ez a szemünk előtt. Lehet, hogy nagyon keménynek gondoljuk az éppen aktuális tanárunkat, vagy főnökünket, de ne felejtsük, hogy az igazi főnök, az igazi kemény tanár, az nem más, mint maga az élő Isten. És elsősorban neki tartozunk elszámolással. És ha tudjuk, hogy kitől kaptuk a hatalmunkat, ha tudjuk, hogy kitől kaptuk a képességeinket, a feladatainkat, akkor ezzel tisztában lévén tudunk majd szolgálni mások felé is. Az egyik középkorról szóló filmnek volt ez a kulcs mondata, amikor a főszereplő a kerekasztal körül elmondja azt, ami összeköti ezt a társaságot. Azt a jelmondatot, hogy egymást szolgálva szabaddá leszünk. Vajon mi el tudjuk ezt mondani őszintén, és igaz-e ránk nézve ez? Istenre nézve, egymás szolgálva, valóban szabaddá tudunk lenni. Aztán a következő, amit olvasunk a Szentírásban, szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az Úr Jézus az Atyát, és azokat, akik az Atyáéi. Hatalmának, Istennel való kapcsolatának, küldetés tudatának fényében a végsőkig, egészen a kereszt halálig szerette övéit. Ennek a jele volt a feléjük végzett szolgálat. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Jézus halálosan szerette a tanítványait. és olyan példát adott elénk, és olyan mércét, amin minden szeretetet lemérhetünk. Ugyanis azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy az igazi szeretet, az mindig halálos szeretet. Nem csak valami érzelem, nem csak valami felvillanyozódás, nem csak rózsaszín felhőkön és szivárványok közti járkálást jelent. A szeretet mindig önfeláldozó, mindig a másikat különbnek tartó, tudatos döntés. Az Úr Jézus halálosan szerette az övéit. Az életét volt kész adni azért, hogy megváltsa az övéit a haláltól és a kárhozattól. Ezt jelenti-e számunkra is a szeretet? Érezzük-e, tapasztaljuk-e, hagyjuk-e Istennek, hogy így szeressen bennünket, és ez az a szeretet, ami a mi életünket is motiválja-e, vagy sem? Ilyen-e a mi szeretetünk? Mi is így akarunk-e szeretni? Vagy megelégszünk valami felbuzdulással, valami érzelemmel, valami odavetett mosollyal, vagy két mondattal, és letudjuk a szeretetet? Nem pedig úgy gondolkozunk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy felkutatom és betöltöm a másik ember valódi szükségleteit. Ilyen-e, kedves testvéreim, a mi szeretetünk? És hogyha már a halálos szeretetről beszéltünk, akkor egészen egyszerű példákat nézzünk a hétköznapokból. Nézzük meg az anyai szeretetet. Vajon az nem halálos szeretet? Amikor háttérbe szorítja saját magát, a karrierjét, a külsejét, a szabadidejét, és feláldoz mindent, hogy annak a gyermeknek, akinek életet adott, tudjon táplálékot adni, tudjon róla gondoskodni, testi-lelki szükségleteit betölteni. Vajon az édesanyák nem áldozzák-e fel az életüket hosszú folyamatok, évek és évtizedek alatt a gyermekeikért? Ez valamelyest hasonlít ahhoz a szeretethez, ahogyan Jézus áldozta fel magát a tanítványaiért. Vagy ott a másik halálos szeretet, amikor mindig egy kicsit magamnak meghalok, amikor egy kicsit háttérbe szorítom magamat, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy a másik, hogy engedek a másiknak, hogy odafigyelek a másikra, és nem a saját önző céljaimat vagy terveimet akarom a másikkal megvalósítatni, hanem én igyekszem azon, hogy a másik szükségeit betöltsem. Hogy egy lelkipásztor testvérem elmondta, hogy náluk az volt a szokás esténként, mielőtt lefeküdtek a feleségével aludni, a felesége mindig felhozott a konyhából az emeleti hálószobába egy pohár vizet neki, hogyha megszomjazik éjszaka, ne kelljen lemenni, hanem elég legyen a éjjeli szekrényre nyúlni, és meg tudja inni a vizet. És most is így gondolta, hogy majd a felesége lemegy, és hozza neki a vizet, de a felesége már lefeküdt. Nagyon fáradt volt, hisz már több hónapos terhes volt. Áldott állapotban volt. És úgy felháborodott magában, hogy mi az, hogy nem hozza most a vizet. Már majdnem elküldte, hogy akkor drágám, menjen már le a vízért, mikor elszégyelte magát. És megértette, hogy mit jelent az, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeiteket, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Nem csak azt jelenti ez, hogy feláldozza magát érte. Ő is azt gondolta addig, hogy ó, hát igen, én úgy szeretem a feleségemet, ha valaki rálőne, akkor én elé ugranék a golyónak, és megmenteném az életét. De nem csak ez jelenti magamat feláldozni a másikért, hanem ilyen kicsiben, a hétköznapokban fogta magát, felkelt, és megkérdezte, hogy drágám, neked ne hozzak egy kis vizet, mert magamnak hozok, lemegyek érte. Ez jelenti, hogy meghalok magamnak. A saját önző vágyaimnak, terveimnek, céljaimnak, és a másikat különnek tartom magamnál. Ez jelenti a hétköznapokban halálosan szeretni. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Jézus így szerette az övéit, mindvégig a kereszt halálig szerette őket. És ebben a lábmosás történetben is megmutatkozik ez az ő szeretete. Még gimnazista koromban, amikor kint jártunk a Lévai gimnáziummal Skóciában, éppen olyan időszakban érkeztünk az egyik presbiteriánus református gyülekezetbe, amikor nagy csütörtököt ünnepeltük, és ott abban a gyülekezetben az volt a szokás, hogy a lelkipásztor egy-egy gyülekezeti tagnak szó szerint valóságosan megmosta a lábát az istentisztelet keretében. És emlékszem, hogy ez nagyon megbotránkoztató volt akkor nekünk, hogy hát hogy lehet ilyet, meg hát nem oda való az, és belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha nekünk mosná meg a lelkipásztor a lábunkat. Hagynánk-e? Fel lennénk-e háborodva? Tiltakoznánk-e? Vagy pedig engednénk? Mert így tudjuk megérteni Péter reakcióját. Ő is fel volt háborodva. Ő sem értette, hogy mit akar itt Jézus. Pedig Jézus ezzel nem csak egy konkrét cselekedetet vitt véghez, hanem jelképesen utalt már az ő kereszthalálára is. Az is egy alászállás volt, az is egy megalázkodás volt, az is a szeretetnek egy tette volt. És ugyanúgy felháborodtak a tanítványok, itt Péter volt a szószólójuk, ezen a cselekedeten, a lábmosáson, mint ahogy nem értették a kereszthalált sem. Hát hogy lehet, hogy a messiás, a világ királya meghal egy kereszten véresre verve? Megbotránkoztató volt, skandallum volt, azt mondja Pál apostol, a kereszt. De ezeket, csak úgy, mint a lábmosást, csak úgy, mint a kereszthalált, a húsvéti hittel lehetett csak megérteni. A húsvéti hit szemszögéből visszatekintve érthették meg a tanítványok is, hogy mit tett itt Jézus. És végül két gondolat, mit is fejezett ki az Úr Jézus ezzel a lábmosással, és mire szólít fel minket. Azt látjuk a történetben, hogy Jézus maga értelmezi ezt a konkrét, de mégis nagyon szimbolikus tettet. Amikor Péter tiltakozik, és azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, azt mondja neki az Úr Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nem lesz én hozzám. Igen, kedves testvéreim, így lehet csak Jézushoz közünk. Így lehetünk csak Jézussal közösségben, ha engedjük, hogy megmosson és megtisztítson bennünket. Így lehetünk közösségben, így részesülhetünk vele a mennyei örökségben. Így lehetünk nem csak közönsége Jézusnak, az ő szavainak és tetteinek, hanem így kerülhetünk vele igazi lelki közösségbe. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy engedted-e már Jézusnak, hogy megmosson? Vajon azt gondolod, hogy neked erre nincs szükséged? Hiszen én meg vagyok keresztelve, hiszen konfirmáltam, hiszen befizetem az egyház fenntartói járulékot, hiszen ott vagyok az Isten tiszteleteken. Miért lenne nekem szükségem arra, hogy Jézus megmosson? Nem öltem embert, nem raboltam bankot. Valóban nincs szükséged arra, hogy Jézus megmosson? Akkor viszont tudd, hogy nincs is semmi közöd Jézushoz. Mert az Isten országába való belépéskor nem az lesz a kérdés, hogy konfirmáltál-e, hogy megkereszteltek-e, hogy milyen felekezethez tartoztál. Egyetlen kérdés lesz. Ismer-e téged Jézus Krisztus, és te ismered-e őt? Amikor az Úr Jézus az utolsó ítéletről beszél, egy nagyon kemény mondatot mond azoknak, akik nem az övéi voltak. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mert soha nem ismertelek titeket. Nem azt mondja, hogy mert soha nem fizettetek egyház fenntartói járulékot. Nem azt mondja, hogy távozzatok az örök tűzre, mert nem voltatok megkeresztelve. Nem azt mondja, hogy nem ismertelek titeket. Nem engedtétek, hogy megismerjelek titeket. Nem engedtétek, hogy közösségbe kerüljek veletek, azáltal, hogy megmoslak, hogy megtisztítalak titeket bűneitektől. Igen, kedves testvéreim, ezért van szükségünk arra, hogy Jézus megmosson. Mert ha megmos, ha megtisztít, ha élő közösségben vagyunk vele, ha megismerjük őt, és ő megismer minket, akkor lehetünk csak biztosak az üdvösségünkben, és akkor lehet a reménységünk, hogy az Isten országa felé tartunk. Van-e ilyen közösséged Jézussal? Engeded-e neki, hogy megismerjen? Hogy meglássa, merre jársz, miben sántikálsz, merre és mielől menekülsz? Feltártad-e neki életed rejtegetett részeit? Az a kérdés, kedves testvéreim, és ez az üzenet számunkra, hogy készek vagyunk-e engedni Jézus Krisztusnak, hogy átjárjon, hogy megtisztítson, hogy megszenteljen, hogy megszabadítson a bűneink fogságából, hogy valóban közünk legyen hozzá, és közösségünk legyen vele. Péter megértette ezt a mondatot rögtön, és egy kicsit át is esik a ló túlsó oldalára, mert azt mondja, hogy ne csak a lábamat, a fejemet és a kezemet is. Nagyon jól logikázik Péter. Tudja, hogy a fejből indul ki minden, a gondolatok síkján. Gondolat, az követi a cselekedet, a cselekedetekből lesznek a szokásokból lesz a jellem pedig meghatározza a sorsunkat. Tudta, hogy ha a gondolata nem tiszta, akkor a cselekedete sem lesz tiszta. És ezért kérte, hogy tisztítsd meg a gondolataimat, tisztítsd meg a vágyaimat, tisztítsd meg a kívánságaimat, és aztán majd fakadnak a tiszta gondolatokból tiszta cselekedetek. De az Úr Jézus elmondja neki, rávilágít, hogy akit már ő újjászült, akit már megmosott vérével, az már tiszta. Két fejezettel később mondja a tanítványoknak, ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amelyet néktek mondtam. Az ő életre hívó beszéde, az újjáteremtő ige, szent lelke által tiszták a hívők. Megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. És végül mire szólít fel bennünket Jézusnak ez a szimbolikus és mégis nagyon konkrét tette? Jézus nem csak értelmezi a lábmosást és párhuzamba állítja másnapi kereszthalálával és annak jelentőségével, hanem példát is ad nekünk. Ahogy Jézushoz azáltal lesz közünk, ha hagyjuk, hogy megtisztítson, úgy egy gyülekezetből is akkor lesz közönségből közösség, ha egymás lábait meg tudjuk mosni, ha tudunk szolgálni egymás felé. Ez jelenti egymás lábait megmosni. Alázatosnak lenni a másikkal szemben, a másikat különbnek tartani magunknál. És nagyon egyszerű dolgokban nyilvánul ez meg, nem kell különösen nagy dolgokra gondolni. A másikat úgy tarthatom különbnek, és úgy szolgálhatok felé, ha például meghallgatom, ha végighallgatom. Nem csak két mondatot hagyok neki szólni a hogy vagy kérdés után, hanem hallgatom, hagy mondja el. Nem biztos, hogy tudok neki újat vagy nagy dolgot mondani, de legalább talán azzal segítek rajta, hogy kiöntheti a szívét nekem. Szolgálhatok azzal, hogyha segítek neki, ha megfogom a szatyrot, és segítek neki cipelni. Vagy éppen levezetem a lépcsőn a templomból lefelé menet. Szolgálhatok a másiknak azzal, és különnek tarthatom azzal, ha segítek neki utat mutatni, ha útba igazítom a tévelygőt, vagy a vétkezőt, vagy éppen imádkozom érte, és imádkozom vele. Ez mind-mind egymás lábainak a megmosását jelenti. Készek vagyunk-e, kedves testvéreim, Jézus példáját követve, így szolgálni egymás felé, és így tartani egymást különnek a másiknál, önmagunknál. Jézus tudta tehát, hogy kihez tartozik, szerette a küldőjét, és azokat, akikhez küldetett, és cselekedte is ezt a szeretetet. Ahogy mondtam, a tudta, szerette, cselekedte hármas kulcs a boldogsághoz. Azzal zárja az Úr Jézus a lábmosás szimbolikus tettének a magyarázatát, hogyha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem elég tudni, hogy mi az Isten akarata, nem elég elismerni, hogy ez igaz, nem elég rábólintani, hanem akkor leszünk igazán boldogok, ha engedjük, hogy Isten szent lelke elvégezze bennünk és általunk azt, amit Isten akar. Mi is akkor lelünk békességre és mennyei boldogságra, ha nem csak tudjuk és elfogadjuk, hanem meg is tesszük azt, amit Isten akar. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te nem csak nagyon konkrétan mostad meg a tanítványok lábait, hanem átvitt értelemben is. Példát adtál ezzel nekünk, és kérdéseket szegeztél nekünk most az igén keresztül. Te látod, Úr Jézus Krisztus, hogy milyen sokszor gondoljuk azt tévesen, hogy nincs szükségünk rád, hogy megy ez nekünk nélküled is, hogy mi elég jók vagyunk ahhoz, hogy a te országodba belépjünk. Megvalljuk most előtted bűnbánattal, mennyei atyánk, hogy igenis szükségünk van rád, szükségünk van a te kegyelmedre, szükségünk van Jézus Krisztus értünk, helyettünk és miattunk meghozott áldozatára. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy hadd tudjunk mi is eljutni erre a hármasságra, hogy tudjuk, hogy kinek hittünk, hogy élő közösségben lehessünk veled, hogy életközösségben lehessünk veled, és hogy szeressünk téged, és szeressük azokat, akik felé küldesz bennünket, hadd tudjuk különnek tartani a másikat önmagunknál, és hadd tudjuk megcselekedni mindazt, amit te már megtanítottál, amit megmutattál nekünk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy juttass el bennünket az Úr Jézus Krisztussal való személyes találkozásra, és add, hogy engedjük neki, hogy megtisztítsa, megújítsa és felüdítse a mi életünket. Juttass el bennünket, kérünk Istenünk, az őszinte bűnbánatra, bűnlátásra, hogy senki és semmi ne akadályozza a veled való közösségünket. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te formálj a mi gyülekezetünkből is téged dicsőítő, neked szolgáló, élő közösséget. Te áld meg, kérünk, a kicsinyeket, nagyokat egyaránt, könyörgünk a betegekért, hogy te légy gyógyítójuk, és a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Imádkozunk, mennyei atyánk, a Jókai iskolában folyó szolgálatért, te áld meg az ottani munkát, a tanítást, a tanulást, és add, hogy ott is minden ékesen, jó rendben a te dicsőségedre történjen. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, egész egyházunk és nemzetünk ügyét, te adj, kérünk, ébredést és megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ámen.